Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Román Televízió bukaresti magyar adásának a vendégei vagyunk. 1969. november 23-án láthatták a nézők az első magyar nyelvű műsort Romániában. Majd 16 év működés után 1985. januárjában beszüntették. 5 évi kényszerszünet után 1990. január 8-án került újra képernyőre, és 35 éve töretlenül próbálja küldetését teljesíteni a mostoha körülmények ellenére is. Ma a magyar adás egykori munkatársainak visszaemlékezésein keresztül kapunk képet az elmúlt 35 évről. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
1989. decemberében, amikor a TV képernyőjén megjelent Borosz Zoltán Simonfi Katalinnal, akkor a nézőkben egy kis remény gyulladt, és nem sokára elindult a Román TV magyar adása január elején. Borosz Zoltán zeneszerkesztővel beszélgetek, aki a 35 éves magyar adásnak volt az első főszerkesztője. Akkor ti gondoltátok-e, hogy újraindulhat a magyar adás, amikor 1989. decemberében magyarul is köszöntöttétek a nézőket a Szabad Román Televízióban?
Megmondom őszintén, amikor először bementünk a televízióba a forradalomnak nevezett rendszerváltás idején, az akkor volt, amikor Ceausescu elrepült. A televízió nekünk majdnem 20 évig több volt, mint egy munkahely. A tévé volt az életünk. És 22-től kezdve minden nap, minden éjszaka ott voltunk. Mondjuk az a remény tényleg felébredt bennünk is, hogy hát ha mégis. És megkértük ugyancsak régi kollégánkat, Titi Popescu-t, Petre Popescu kollégát, aki a műsorvezető volt, hogy most mi szeretnénk mondani valamit. Popescu azt mondta, hogy tessék, parancsoljatok. Teljesen megbízott bennünk, ismert bennünket, tudta, kik vagyunk. Bejöttünk, és mondtuk mi is ott a nagy megilletődve, hogy mi magyarok is itt vagyunk, és a forradalom pártján, és mindaz, amit szeretnének azok, akik forradalmárok, azt szeretnénk mi is, és főleg azt szeretnénk, hogy ezután valahogy létrejöjjön megint az, hogy együtt tudjunk rágalommentesen, egymás befeketítése nélkül románok, magyarok, együtt tudjunk élni, dolgozni. Megvan mai napig is az a felvétel.
Nem akadtak ki ott egyes kollégák, hogy ti magyar nyelven is megszólaltatok, nem csak román nyelven?
Nem. Ennek a mozgásnak volt egy olyan rövid időszaka, amikor volt egy nagy román-magyar egymásra borulás. Ezt a hangulatot meg lehetett volna őrizni, de ez nem felelt meg az új vezetőségnek. Ne felejtsük el, hogy az új vezetőség semmi más nem volt, csak a régi kommunista nomenklatúra második vonalának a hatalom átvétele, ráadásul véres hatalom átvétele. Folytak valamilyen harcok, valamilyen művi előidézett konfliktusok katonák és katonák között, ahol a katonák román fiúk, srácok egymást lövöldözték, és több mint 1000 embert megöltek azután, miután már nem volt semmilyen ellenség az országban. Megjátszották, hogy vannak valami terroristák. Nem voltak, azok is az új hatalomnak az emberei és a titkosszolgálat emberei voltak. Mint tudjuk, ezért nem ítéltek el senkit az égen és világon, hanem várják, hogy a főbűnös az magától ágyban és párnák között ugye elhagyja ezt az árnyékvilágot.
Ti mikor jöttetek rá erre, mert azért gondolom, hogy ott a forradalomnak nevezett lázongás hevében azért úgy hittétek, vagy akartátok hinni, hogy itt rendszerváltás van?
Jaj, hát teljesen beugrottunk. 100%-osan.
Januárban nehéz volt elindítani a magyar adást?
Ezt az abszurditást úgy értük el, hogy egyrészt ott dolgoztunk korábban is, ismert emberek voltunk, tudták, hogy tévések vagyunk, és hogy meg tudjuk csinálni egyrészt. Másrészt, Azok, akik a programgyűlésen ott voltak, románok, azok barátaink, kollégáink voltak, és a programgyűlés pont egy volt zeneakadémiai évfolyamtársam vezette. Ő egy igazgató volt akkor már a román televízióban. És amikor megszólaltunk, és mondtuk, hogy hát akkor természetesen visszajön a magyar adás a román televízió műsorában, a régi műsor idejében, akkor ennek az embernek, senkinek, aki ott volt román, semmi kifogása nem volt. Teljesen érvényesnek tartották, hogy miért ne jöjjön vissza, hogy most már egész lapos műsor van, a volt fekete-fehér helyett, itt van ez a színes műsor. Nem is lesz könnyű megtölteni, mert mi rászoktunk arra immáron, hogy a román televízió ugye az utolsó években, a 80-as évek utolsó időszakában, akkor már csak 2 órát sugározott. És hogy mi lesz akkor ezzel a 20 órás vagy 24 órás napi műsor ezután, ki fogja megcsinálni, ha mi már megszoktuk ezt a napi 2 órát. És azt mondta, hogy persze, legalább 3 óra meg van töltve, ott lesz, ezek megcsinálják valahogy. Na most mi mondtuk ezt, hogy megcsináljuk, de amikor kimentem a gyűlésről, akkor hétfőre, azaz 3 nap múlva, hogy lesz nekem egy 3 órás adásom, mert mi nem csinálunk beszélgető műsorokat 3 órán keresztül. Mi a tévéműsor csak úgy tudjuk elképzelni, hogy a magyarokról szól, az erdélyi magyarokról szól, és Erdélyben filmezzük ezeket a műsorokat, és ehhez van filmkameránk, amit ott lefilmezni, a televíziónál elő kell hívni a filmet, utána bevágni vágóasztalba, és ez messze menően különbözik attól, amit most meg lehet csinálni, hogy még a kamerába is tudok vágni, hogyha akarom. Szóval kijöttem, és akkor na most mi lesz? De már nem voltunk egészen egyedül, Aradics kollégával voltam, Aradics László volt kollégával, hiszen már napok óta bejártak, nem csak mi jártunk be, hanem a volt kollégák akárhol dolgoztak, mert mindenki máshol dolgozott, vagy más csinált, vagy a televízión belül egy másik szerkesztőségnél dolgozott, de bejött, hogy lássa, hogy mi van, és hogy ez a változás hogyan fog ránk hatni magyarokra általában, és esetleg ránk a magyar tévésekre.
Kezdetben hányan voltatok?
Legelső műsor összeállításához úgy volt 12 emberünk, hogy ennek csak egy része volt régi munkatárs, szerkesztő csak 2-3, de hozzánk csatlakozott egészen máshonnan vágó, visszajött hozzánk egy fordító kollega, csatlakozott operatőr, aki szintén máshol dolgozott, televízión belül az egyik, tévén kívül is egy másik, összesen voltunk 12-en. Na most 12-en kellett úgy egy adást összeállítsunk, hogy benne legyen a forradalmi napok valamelyik erdélyi városban, és sikerült, mert természetesen mellénk álltak pont a marosvásárhelyi amatőr videósok, akik itt filmezték az eseményeket, és egy gyönyörű összeállítást tudtunk adni Marosvásárhelyről, a forradalom napjairól, az itt ártatlanul meghalt emberekről, akiket lelőttek, és erről a bennünket felmentő tragédia. Tragédia, aminek mégiscsak az volt a vége, hogy valami változott ebben az országban.
Kezdetleges felszereléssel, ember állománnyal elindultatok, és akkor jött egy könyves felvonulás, aztán jött a Fekete Március, és jó, hogy ti elindultatok januárba, mert legalább a lehetőségekhez képest hitelesen tudtatok tájékoztatni. Ebből nem lett probléma a román kollégákkal, hogy a híradó mondott egyet, és ti mondtatok egészen mást?
Ezt a konfliktust kellett végigvigyük, és nem volt könnyű. Engem a kollégák megválasztottak, hogy akkor én legyek a vezetője az adásnak. Persze ez nem volt egy hivatalos kinevezés, nem volt kinevezésünk, 2 hónap múlva lett valamilyen hivatalos kinevezésünk. Volt új kollega, akiket megkértünk, mi 2 fiatalember, Kacsov Sándor és Györfi György, akik számítógéphez értettek, és olyan egyetemet végeztek. Megkértük, hogy gyertek már, valami gépeket kell itt kezelni, amelyek új gépek, videógépek, meg minden. Gyertek, segítsenek, és jöttek. És dolgoztak hónapokon keresztül, alig, hogy felvette volna őket valaki. Csak a mi szavunkra, hogy gyertek, szerkesztek, és majd lesz valami. És tényleg lett. Hát Kocsóból szerkesztő, és később főszerkesztő lett. És Györfi Gyuri is nagyon szép karriert futott be, és az adásban nagyon jó kolléga volt, nagyszerű kolléga.
Például a híradós kollégák nem néztek ferde szemmel rátok, amikor ti próbáltátok egészen más fényben bemutatni például a március eseményeket, vagy akármilyen más hírt? Nem tapasztaltad ezt az ellenszenvet?
Nem, hogy a híradós kollégák, hanem, hogy mondjam, a házon belül és házon kívül voltak nagyon éles reagálások. Házon belül a következő. Az, hogy megpróbáltak különböző eszközökkel rávenni, hogy ezt ne csináljuk. Nagyon nehéz beleélni magunkat abba az időszakba, és a híradó világosan arra volt hivatva csak, hogy ne azt tudja az emberiség a román televízióból, hogy mi történik Bukarestben, főleg is az országban, hanem azt, amit szeretnének az új vezetők elhitetni az emberekkel, hogy az történik. El akarták hitetni, hogy új rendszer következik teljesen, de meg kellett oldják azt, amit a Gorbacsov és irodája által és emberei által kitalált rendszerváltás jelentett. Nézd, ez úgy kezdődött, hogy megalakult az úgynevezett ideiglenes nemzeti egység tanácsa, Csepeuné. Például annak a második embere az már Király Károly volt, akiről tudtuk, hogy tiltakozott korábban Csaușescunak bizonyos lépései ellen, és hogy őt elbújtatták valahova, hogy ne legyen nagy szava. Ebben az ideiglenes tanácsban már voltak magyarok. Egy ideig hallgattam rájuk, tehát Király Károly is, meg Vereslói Attila is a marosvásárhelyi véres események idején, a konfliktusok idején szólt, hogy én hogy viszonyuljak ezekhez, és akkor még hallgattam rájuk, de nagyon hamar rájöttem, hogy ez most másként alakul, tehát, hogy Bukarestben egy irodában, vagy pedig Vereslói Attila Iliászka küldöttjeként volt lent Marosvásárhelyen. Ezek nem lehetnek a leghitelesebbek, hanem ennél hitelesebbek a mi munkatársainknak a terepen való tapasztalatai.
Mit javasolnál a ma dolgozó kollégáknak? Mire figyeljenek?
Próbálok én is gondolkozni azon, hogy mi lehetne nem csak a magyar adásnak, hanem egyáltalán a televíziónak mi lehetne a megoldása, hogy ne hagyják ott teljesen a nézők a számítógépes kis egyszemélyes műsorok érdekében. Hogyha látunk ilyen sorozatokat, amik nagyon sikeresek a számítógépen is, még telefonon is megnézhetők, és amiket néhány ember csinál, vagy van úgy, hogy egy ember csinálja éveken keresztül, és majdnem minden nap új dolgokat mond, hogy akkor ezt miért nem tudná megcsinálni egy teljes szerkesztőség, hogy legyenek ilyen műsorai. Persze nem mindegy, hogy ki a influencer. Véleményem szerint a mai magyar adásban is van influencer, tehetséggel megáldott kollega. Úgyhogy azt is meg lehet csinálni.
A Magyar Újságírók Országos Szövetségének aranytól életműdíjával kitüntetett dr. Simonfi Katalin televíziós szerkesztővel, egyetemi oktatóval, mesterkurzusok szervezőjével, médiatáborok vezetőjével, a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestülete tagjával Marosvásárhelyi otthonában beszélgetünk. Te hogy látod az elmúlt 35 évet?
Amikor interjút kértél tőlem, akkor azon gondolkoztam, hogy a magyar adás történetét alig ha tudnám röviden átfogni másként, mint korszakokra bontva. Ugyanis a szakmai életemben megéltem mind a hármat. Megéltem a megalakulását követő éveket, a megszüntetését, majd az újraindítása után még 18 évet. Kezdjem azzal, hogy 55 évvel ezelőtt, 1969. novemberében alakult meg a Román Televízió magyar szerkesztősége, egy szerencsés politikai helyzetben. És 1985. januárig hétfőnként 3 órában jelentkezett a képernyőn. Engem 1974-ben Csép Sándor ajánlására Bodor Pál főszerkesztő hívott Bukarestbe a magyar adáshoz.
Én, ha jól tudom, neked zenei végzettséged volt.
Ez így igaz. A Kolozsvári Zenekonzervatórium muzikológia szakát végeztem, és a két zenei szerkesztő, Boros Zoltán és Feckó Zoltán mellett a komoly zenei műsorok szerkesztését bízták rám. Zenepublicisztikai, opera, operett felvételeket, művészportrékat. De én most is úgy gondolom, hogy a legfontosabb a táncház mozgalomra épült Kaláka ifjúsági műsor volt, amit Csáki Zoltán szerkesztőtársammal, nagy stábbal, sok kolléga, több száz középiskolás diák és kiváló néprajzi szakemberek bevonásával, részvételével készítettünk. Nagyon nagy nézettsége volt. Kezdetben igaz, hogy nem volt könnyű megszoknom a kamerát, és amikor már a képernyőre kerültem, akkor bizony ez a félelmem is elmúlt a nagy nyilvánosságtól. Ez az időszak, amiről beszéltem, ez tulajdonképpen kutathatatlan lenne a Mi Magyar Adásunk című könyv nélkül. 2009-ben volt az adásnak a 40 éves évfordulója, és akkor Józsa Erikával és Tomcsányi Máriával elhatároztuk, hogy meg kell írni a múltját. A saját emlékeink mellett 27 kollégánk írt a kötetben a bukaresti szerkesztőségben eltöltött évekről.
Nehéz volt összehozni ezt a kötetet, mert a ti életetekben is volt egy 1985, amikor megszüntették a Magyar Adást, és volt ahonnan dokumentálódni?
Tulajdonképpen dokumentálódni mindenki a saját életéből dokumentálódott, amennyire lehetett, hiszen nagyon kevés írott emlékünk maradt meg. Nem volt időnk se arra, hogy archiváljunk, igazából nem tettük el például az adástükröket, a bejelentőinket, a felvezető szövegeinket, úgyhogy elég nehéz volt ezt előhívni. Ez egy 5 éves szünetet jelentett, amikor is az egyik napról a másikra betiltották az adást, és a szerkesztőség munkatársait elbocsátották. Hát többek között Csáki Zoltán érkezett a hétfő délutáni adást levezetni, és közölték vele, hogy most már nem menjen le a stúdióba. Ez egy politikai döntés volt, ezt gondolom sokan tudják, mert hiszen előtte a területi rádióknak a műsorait szüntették meg. Botolai Gyöngyi, a Népújság szerkesztője rám kérdezett egyszer egy interjúban, hogy milyen érzés volt az, amikor 85-ben egyetlen telefon utasításra megszüntették a Magyar Adást. A legnehezebb az volt, hogy el kellett dönteni, hogy a rengeteg archív anyagból mit tudunk megőrizni, vagy mit van lehetőségünk megőrizni. Ugyanis a visszarendeződés reményében mi még bíztunk abban, hogy ezeket valamikor, valaha föl tudjuk használni. Emlékszem arra, hogy bevásárló szatyrokkal loptuk ki a televízióból a filmtekercseket. Én azt mondtam akkor, hogy úgy is éreztem, hogy a televízió átköltözött az álmaimba.
Amikor 89-ben volt a megmozdulás, akkor éreztétek, hogy most van egy alkalom, amikor lépni lehetne? Úgy reménykedtetek ti 89-ben, hogy lesz még egy Magyar Adás?
Igen. 1989. decemberében, december 21-én Boros Zoltánéknál voltam, és néztük a tévét, mert a Palota térre összehívott egy népgyűlést a Központi Bizottság erkéjéről a párt főtitkár, és onnan közvetítették az ő beszédét, és eközben eldördült egy fegyver. Igazából mi is alig vettük észre, hogy ez történik, egyszerűen csak azt láttuk, hogy a tömeg megzavarodik, és mindenki futott, amerre látott. Mit tett ilyenkor egy újságíró? Zolival és a feleségével, Veronkával elgyalogoltunk a helyszínig, a katonaság által már körbezárt helyszínre, és akkor onnan pedig fölmentünk, mert a közelben lakott Dán Mikku színházi rendező barátunk, és a Magérus sugárúton a 6. emeleti lakásból néztük azt, hogy mi történik lenne az utcán. És akkor, amikor elkezdtek csoportba verődni az emberek, tulajdonképpen azt hiszem, hogy isteni sugallatra, mert nem tudok mást mondani, fél órával a tankoknak az érkezése és a lövöldözés előtt mentünk haza, kiki a saját otthonába.
Ha jól tudom, te akkor még a rádióban dolgoztál.
Igen, és Zoli a televízióban, mert Zoli volt egyike azoknak a kollégáknak, akik ott maradtak, ő akkor zenei rendezőként a hangfelvételeket készítette a stúdióban. Hát ott volt még a vágónk is, Rostás Emília, aki az archívumot rostálta. Na, de hát én valóban a rádióban voltam, és 22-én reggel, amikor bementem, akkor olyan suttogva beszélgettünk a szerkesztőségben. Egészen addig, amíg a katonai helikopter, amit láttunk, saját szemünkkel fölszállt az égre a Ceausescu házaspárra. Ők menekültek akkor, vagy menekítették őket, úgymond. Ekkor történt meg az, hogy az adás folyosott, mert hogy őrizték a biztonságiak, megnyitották és beengedték az embereket, kollégákat például, és akkor jöttek és azt mondták, hogy téged betuszkolunk, hogy magyarul köszöntsed a hallgatókat.
Valójában te a rádióba köszöntötted először magyarul a hallgatókat, és majd utána a televízióba Boros Zoltánnal.
Valóban így volt, tehát én a rádió mikrofonját kaptam meg elsőként arra, hogy ezt hírül adjam a világnak. És akkor 23-án délig telefonon hívtuk egymás Borozolival, mert ugye megalakult közben az RMDS szervezet, és azt láttuk, hogy ugye váltják egymást az emberek a mikrofon előtt a televízióban, mert élőben közvetítették a forradalmat, a romániai forradalmat, de Domokos Géza nem került mikrofon el, és akkor eldöntöttük, hogy mi bemegyünk, mert megkönnyítjük az útját a mikrofonhoz. Én egy harckocsin érkeztem be a televízióba 23-án, de már este volt, és nem volt biztonságos közlekedni az udvaron, hiszen lőttek folyamatosan, vagy legalábbis ezt hallottuk. Nem jutottam el a stúdióig, a négyes stúdióig, ahonnan élőben ment az adás. Úgyhogy másnap, december 24-én magyarul köszöntöttük a nézőket. Erről felvétel van, úgyhogy ezt biztos sokan látták is akkor.
De elég egyszerű helyen van ez a négyes stúdió, tehát közel az úthoz, közel mindenhez. Mondjuk, aki nem tudja, hogy hol van, annak lehet, hogy bonyolult oda jutni. Én például azt hittem volna, amikor néztem akkor a közvetítést, hogy valahol a 9.-10. emeleten van ez a stúdió, hogy meg se lehet közelíteni.
Igen, valóban közel van, tehát tulajdonképpen az épületen belül is eljuthattam oda, mert én azt az estét, azt az éjszakát a világosítóknál töltöttem. Az egy különálló épülete a televíziónak. Hát ott szorongtunk egy páncélszekrény mögött, és mellettünk volt egy gépfegyver, azzal lőtték a katonák, ott voltak katonák is mellettünk, a szemközti házat. Úgyhogy elég zavaros volt. Egyetlen jó dolog volt benne, hogy a hátsó terem ott voltak a világosítóknak hozott ételek kitéve az asztalra, amit a szemközti és a közeli vendéglőkből szállítottak oda. Tudod, hogy akkoriban igazából ételhez hozzájutni nem lehetett. Én úgy mentem el otthonról karácsony előtt, és ott hagytam két gyereket, férjet egy üres hűtőszekrénnyel, hogy esküszöm, szégyeltem magamat, hogy nekem ennyi minden terőasztalkám van ott. De térjek vissza a négyes stúdióra. Zoli még 85-ben, amikor megszüntették a magyar adást, valamiket összemásolt, és azokkal a karácsonyi dalokkal jelentkeztünk be 25-én, és akkor már Schaffhauser Ildikó, a német adások főszerkesztője is mellettünk volt. Ez volt az a pillanat, amikor nyilvánvalóvá lett szinte mindenki számára, hát elsősorban a nézőink számára az, hogy újraindul a magyar adás. Az is igaz, hogy nagyon sokan emlékeztek ránk a tévében, a román kollégák, de minden részlegről, tehát nem csak a stúdiós, nem csak az elnöki irodából, a vágók, az operatőrök, meg mindenki, hogy akkor minden ajtó megnyílt számunkra. Na most ez a műsor is tulajdonképpen a régihez hasonlóan magazin jellegű volt, de eleinte elég sok élő beszélgetés volt, pontosan az anyagok hiánya miatt. Én akkor főszerkesztő helyettes voltam, ami nagyon-nagyon sok szervező munkát igényelt. És adott esetben döntéshozatalt is Zoltán, aki főszerkesztő volt, tehát az ő távol létében. 2000 után aztán rovatvezető főmunkatársként dolgoztam. Ez a nyugdíjazás pillanatában történt, és ez elkövetkezett 2008-ban. Akkor úgy éreztem már, hogy a televíziós munka rutinná vált az életemben, és kell valami újat kezdeni.
Milyen témák voltak előtérben abban az időben?
Ha csak a magam munkájára gondolok is, a második tévés korszakomban tulajdonképpen a publicisztikai műfajok voltak előtérben. Riport, ankét, és ezek a komplex stúdióműsorok. Tehát nem voltak már ilyen kaláka jellegű, meg nagy költségvetést igénylő műsorok. Tehát el se tudtuk képzelni azt, hogy valaha még egyszer lesz annyi pénzünk, mint amit ezekre a műsorokra fordított a televízió. A helyzet az, hogy a 89-es decemberi, idézőjelben mondom, romániai forradalomnak az euforikus hangulata nagyon hamar elszállt. Tulajdonképpen a magyarokkal szemben elkezdődött a nacionalista úszítás. Olyan apropóval, hogy azonnal az iskoláikat és intézményeiket kérték vissza, tehát ezt vetették az emberek szemére. Marosvásárhelyen például már január elején elkezdett tüntetni a Bolyai Farkas Liceumért a diákság. Februárban ugye volt az az elhíresült gyertyás tüntetés, ahol több tízezren tüntettek némán, gyertyával és könyvben, kezükben a magyar nyelvű oktatás ügyéért. Volt még egy fontos dolog, akkoriban ugye hetente jártam le, hogy a román híradó tudósítójának az álhíreit cáfoljuk a hétfői adásban. Ekkor volt az, hogy az Orvosi és a Gyógyszerészeti Egyetemen a magyar karok helyreállításáért ülősztrájkoltak a diákok. Hát azt is el kell mondanom, hogy a Marosvásárhelyi etnikai pogromot március 20-án hajnaltól filmeztem, végigfilmeztem. Előzőleg ez egy hétfői napon volt, a 19-e, amikor adásban voltam, és akkor kezdtek csörögni a telefonok a szerkesztőségben, hogy nagyon nagy baj van Marosvásárhelyen. És akkor tulajdonképpen a között kellett választani, hogy ezt ellenőrizetlenül beadjuk-e vagy sem, mert beláthatatlan következményei lettek volna. Hát ez tulajdonképpen az elmúlt években kiderült a Kincses Elődnek a szövegéből is, meg a könyvéből is, hogy a Székelyföldről jöttek volna az emberek, bejöttek volna, és akkor ki tudja, hogy mivé fajul ez az összetűzés. Na, tehát én tulajdonképpen végigfilmeztem ezt a pogromot március 20-án hajnaltól.
És ez nem volt rizikós, úgy nem volt bennetek egy olyan félsz, hogy hát látják a kamerát, és lehet, hogy ez nem mindenkinek tetszik. Ott életveszély is lehetett, úgy az operatőrnek, mint neked, riporternek.
Farkas Istvánnal és Györfi György operatőrrel filmeztem, és amikor 10 év múlva elkészítettem az Én Marosvásárhelyem című filmet, akkor derült ki, és akkor tudtam meg Györfi Gyurikától, hogy őt konkrétan kiszúrták, holott a kamera a kabátja alatt volt, de hozzálépett egy férfi, és azt mondta, hogy most azonnal tegye el, mert ha nem, akkor nagyon rosszul jár. És akkor Gyuri elkezdett alkudozni, hogy de hát ő a román televízió munkatársa, és akkor nagyon határozottan mondta, hogy vagy eltűnik, vagy akkor nagyon nagy baj lesz. Igen, féltünk is, én valahol ott álltam a románok által megszállt területen részen, és amikor láttam, hogy egy férfit hoznak összeverve ott mellettem, akkor intett a szemével, hogy nehogy közelítsek, nehogy ott legyek. Aztán majd a késő esti órákban mentünk fel egy családhoz, egy ismeretlen családhoz, de úgy megnéztük, hogy kik lehetnek, és kértem egy kendőt, azzal kötöttem be a fejemet, úgy mentem haza. Azt viszont el kell mondanom, hogy a magyar adásra ma is érdemes odafigyelni. És ha egyébért nem, azért, mert felbecsülhetetlen értéke van, és lesz a jövőben is a fél évszázadot megörökítő szalagtáruknak.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mikrofonunk előtt Tomcsányi Mária, aki az Új Magyar Adásnak is a vezető arca volt. Milyen volt rádióból visszatérni a képernyőre, mert te a régi Magyar Adásnak is a vezető arca voltál?
Ez a visszatérés, ez nálam többször előfordult, mert években ugyanannyit dolgoztam a rádióban és televízióban is. Na de hát akkor az azért volt nagy dolog, mert egy megszüntetett adást hoztunk létre újra, megszültünk valamit a nagy forradalmi lendületben, amikben mi akkor hittünk, és azt hittük, hogy ez igazi forradalom, holott rövidesen rájöttünk, hogy ez nem volt egy olyan nagyon spontán, és nem volt egy olyan nagyon forradalom. Véresnek véres volt, csak éppen azok mellett, akiknek pusztulniuk kellett, rengeteg ártatlan embert is belesodortak ebbe a nagy színjátékba. Na.
Te párhuzamosan még a rádióban is dolgoztál?
Nem. Amikor én átmentem, hát ezt is el kellett ugye intézni, de hát voltak elegen a rádióban, csak hát élőadásban híreket nem sokan mondtak rádióban sem. Mert az utolsó években már nem volt szabad élőben, tudod, vagy hallottad, mert annál fiatalabb vagy. És akkor azt mondtam, hogy egy új világ kezdődik a rádióban is, tehát ott is lehetett volna új műsorokat csinálni, de hát én azt mondtam, hogy egy fene kipróbálom, és nem bántam meg persze. Az embereket akkor már nem érdekelték a nagy kulturális vállalkozások, hanem a egyik napról a másikra változó politikai helyzet érdekelte. Tehát az interjúim is, amit elsőnek ott csináltam, nyilván az éppen alakult RMDS vezetőkkel, meg vezető politikusokkal kellett beszélgetni, akkor más nem igazán csináltunk az első időben. Aztán emlékeinkből, meg rutinunkból ugye valahogy összejött. Engem is az érdekelt, most akkor az országban mi van, hogy mihez kezdenek ebben az új világban, vagy mi lesz számukra, mi lesz a változás, hogyan, és türelmetlenek voltunk mi is, és mindenki türelmetlen volt, hogy gyorsan változzon minden. Olyan gyorsan nem tud változni, olyan gyorsan még mai napig se, igen.
1990. február 1-től naplót írtam hosszú ideig. Most előkerült ez a napló, és látom, hogy kivonatolva le van írva a magyar adásnak a tartalma minden hétfő délután. Azt nem tudom, hogy miért írtam le, de megvan.
Ez nekünk is fontos dokumentum, azt hiszem.
És nagyon gazdag volt a tartalmatok, tehát voltak színházi betétek, voltak rajzfilmek, voltak hírek, fórum, tehát nagyon sok minden volt már a kezdetekkor. Hogy lehetett ilyen kis létszámú szerkesztőséggel mindezt összehozni, és főleg úgy, hogy terepezni is kellett?
De nem tudom. Meg kell mondjam neked, hogy nem tudom, hogy. Hát jöttek újabb emberek, azok ugye még kezdők voltak, de hát nem tudom. Mindenről akartunk mindent mondani, és ezért volt valószínű, hogy ennyire voltunk, mert engem érdekelt, hogy most a Nagyszabadságban színházak is ugyanbizony, hogy rúgnak labdába, és hogy mit csinálnak meg. Érdekelt a falvak helyzete, érdekelt a városokban alakuló dolgok. Futottam minden felé, mert minden érdekelt, ez az igazság. És azon gondolkoztam éppen napokban, hogy az idő akkor valahogy komprimálódott. Valami, ami mondjuk egy héttel azelőtt történt, érzésben belülről az úgy volt, mintha rég lett volna, hónapokkal ezelőtt, és összeszámoltam, és mindössze 4-5-6 nappal azelőtt történt, de minden nap történt valami új, tehát politikailag úgy értem elsősorban, történt valami.
És mindenki benneteket nézett, románok is, magyarok is, mert aztán elég rövid idő alatt lett sajnos a Marosvásárhelyi fekete március, és ott aztán nagyon kibújt a szög a zsákból, hogy ki mit mondott. Ti mondtatok egyet, a híradó mondott kettőt, aztán most bebizonyosodott, hogy nektek volt igazatok.
Hát lett volna mi nekünk nagyobb igazunk is. Akkor lementem a híradóhoz. Én gondoltam, hogy ilyen nagy nyitott szívvel, hogy akkor ti is, hát mondjátok be, hogy ez az igazság, vagy valóság, vagy eszükbe nem volt ezt a nagy valóságot tudomásul venni. Minket is figyelmeztettek, hogy azért nem éppen, mert ezeket a dolgokat még le kell ellenőrizni, mert biztos forrásból tudják, hogy nem úgy volt, hanem úgy volt, és egyszer a híradónak az akkori egyik vezető híradósa azt mondta nekem, hogy ezt ti provokáltátok, úgy kell nektek. No, az eléggé kihozanító volt ez már számomra, meg az is, amit nekünk az ismerőseink mondtak innen, meg aztán Kati is lejött egy operatőrrel, eléggé közvetlen információkat kaptunk, és ahhoz képest az, amit ők ott a nagy televízió, a nagy román adásban elmondtak, az bizony nem nagyon stimmelt azzal, amiről mi tudtunk. Ők is tudtak többet, nyilván. Csak hát akkor már a nagy átverési és a nagy-nagy forradalmi cirkuszban ők is benne voltak vastagon. Ezt most már tudom, hát akkor is tudtuk már, ugye rögtön, hogy hát hoppá, nem olyan boldogon foglalok ők, mint mi jöttünk itt tiszta lélekkel és lelkesedéssel. Ez egy kicsit más tábor.
Én azon csodálkozom most 35 év után, hogy egyáltalán még folytathattátok-e? Mert azért ti vittétek tovább ezt a vonalat, mai napig is viszitek.
Hát azért formailag, vagy legalábbis látszott kedvéért gondolom. Meg úgy felmérték, hogy olyan nagyon sokat azért már nem árthatunk. Mert azért olyan erősek nem vagyunk. Gondolom politikai megfontolásból nyilván így tartották okosabbnak, hogy hagyjanak bennünket itt csiripelni, aztán majd megunják, vagy majd meglátjuk. Ahhoz képest, hogy lassan kiderültek a dolgok, hogy itt sorkatonákat áldoztak fel a cirkusz kedvéért, hogy a hihetőség kedvéért. Szóval ahhoz képest velünk tényleg, hát aztán kezdtek gyűlni be a kollégák, mondjuk a híradósokat leszámítva, mindenki boldogan ölelt keblére, és mindenki boldog volt, hogy találkozunk újra, és de jó, hogy jöttetek újra. Különösen, akik a mi folyosónkon dolgoztak még. Szeretgéltek bennünket, és befogadtak, és mindenütt, és a stúdióknál, és mindenhol. Hát a híradóval nem sok dolgunk volt, de hát időnként betartottunk, mert ugye meg is tudtunk sok mindent, meg a mi RMDSS-eink is megtudtak egyet, mást. Azért mondogattunk kicsit más dolgokat is, mint amit a híradó mondok. De azért olyan nagyon hozzánk szólni, meg legorombítani bennünket nem tudtak, vagy akartak, vagy nem tartották érdemesnek. Én magam is egy csomó mindent csináltam. Élőadásban nekem volt rutinom az élőadáshoz a rádióból, de meg az előtti tévé szereplésekből is. Bár ott élőadás az nem úgy nézett ki, ahogy kellett volna. Olyan nagyon élő nem volt az, de valamelyest. Meg Katinak is volt már annyi rutinja. Hármunknak biztos volt annyi rutinunk, hogy merjünk élőben megjelenni a képernyőn. És nem féltünk, ez az igazság. Volt egy kicsi izgalom, de ez egy jó izgalom volt. Nem féltünk és nem voltunk betolva attól, hogy jaj Istenem, élőbe kell menni.
A régi magyar adásnak a szellemét sikerült úgy átörökíteni az új magyar adásba? Vittétek tovább azt a vonalat?
Persze, amikor a könyvünket megcsináltuk, a mi magyar adásunkat Katékkal, és néztük a régi adásoknak az adástükrét, akkor mondogattuk is egymásnak, hogy hát azért úgy beindított bennünket Bodor, és úgy beállított arra, ami a feladatunk, az erdélyi magyarságnak az ügye, és az élete, és a mindenféléje, kulturálisan és gazdaságilag is mindenképpen, ennek a felmérése és ennek a számbavétele, hát ezen a vonalon mentünk tovább. Az, hogy az adás első 20 percében, vagy az adás első 10 percében annak idején, 90 előtt, egy politikai jegyzettel, vagy valamivel elintéztük a császárnak, ami a császáré, és utána jött a magyar adás igaziból. Így kellett manőverezni, és ezt mindenki értette. Közönségünk akkor, a hallgatóságunk és a nézőink ezt értették, és ez nem volt kérdés.
A rádiókban a 90-es években szalaghiány volt. Nálatok ez megoldódott? Tehát volt, amire dolgozni? Voltak ilyen anyagi korlátok, vagy ilyen technikai feltételek, hogy ne tudjátok megvalósítani azt, amit kitaláltatok?
Persze, hogy voltak. Mert az új indulás az új műszaki felszereltséggel indult, mert akkor már nagyon keveset dolgoztak még filmszallagra, hanem elkezdődött az elektronikus kameráknak a használata. Nyilván, hogy arra át kellett álljunk mi is. Nekünk is meg kell tanulni. Ez egy megszorító dolog volt, mert nem volt technikánk hozzá, kevés volt a kamera a tévében, főleg a híradósok dolgoztak igazán jó felszereléssel, tehát nem nagyon volt. Kis amatőr felvevőgépekkel, kamerákkal dolgozgattunk, és olyan srácokkal, akik ehhez értettek, akik politechnikát vagy ilyesmiket végeztek. Nem volt elég kazetta, az örök probléma volt. A 90 utáni, tehát az első szabad éveinkből rengeteg anyag elveszett azért, mert a rossz minőségű kazettákra mentettük le az anyagainkat. Volt egy ilyen korszak, már csak a régi tévések tudják, hogy például a umati kazetta, ami akkora, mint egy folyóirat, vagy annál is nagyobb, és vastagságban 2 centi doboz. Ez az umatik technika, ez egy nagyon rossz technika. Kiderült aztán az évek során, hogy ez nem őrzi meg a minőséget. Van, ami semmit. Ezért aztán nagyon sok a rossz kazetták miatt, vagy a primitív technika miatt, amelyre mi lementettük az anyagainkat, nagyon sok anyagunk elveszett, pedig hát ez a korszak egy izgalmas korszak volt. A szabadság első hetei, évei, és mi évekig illottunk ezzel, hogy nem volt kazettánk, nem volt kameránk. Lassan-lassan alakulgatott, hogy létrehoztunk egy alapítványt, és akkor erre az alapítványra, mert voltak felajánlások külföldről is, innen-onnan segítségre, de formailag nem volt hova bejöjjön. Abból az izgalmas korszakból egy csomó anyagunk elment a francba, mert nem tudtuk lementeni megfelelő.
Én Nagy Veronika vagyok a képernyőn, amúgy hivatalos nevem Boros Veronika. 93-ban külső munkatárs voltam, és 94-től voltam félállásban, riporteri állásban alkalmazva. Akkor lettem Bén Nagy Veronika, hogy 42 Boros. Nagyon nehezen lehetett akkor embereket meggyőzni arról, hogy Bukarestbe jöjjenek, mert ugye az albérlet drága volt, a fizetés nem volt nagy, finoman szólva, és akkor egyetlen eset voltunk, hogy házastársak vagyunk, és voltunk a magyar adásnál.
Milyen volt belecsöppenni az új magyar adásba?
Nekem olyan értelemben szerencsém volt, hogy én a régi magyar adásnak egy-egy felvételein részt vettem, bementem, mert érdekelt, akár stúdió felvételekre, szerepel is voltam filmezésselken, például régi zenefesztiválokon, több régi zenefesztiválon, és ott azért láttam, hogy mi történik, és figyeltem, soha nem gondolva, hogy egyszer ez nekem hasznomra lesz, és sőt, kérdezősködtem is, hogy ezt miért így, miért úgy, miért veszik fel egy külön kocsiba a hangot, például Borbé Zoli bácsi Vásárhelyről, a rádióból, a Régizene Fesztiválon az miért jobb, mint hogyha ti vennétek fel. Szóval egy csomó mindent azért kérdezősködtem. Aztán végeztem én is ilyen tanfolyamokat Magyarországon, ami segített a munkámba.
2024 végéig képernyőn voltál. Ez alatt a 35 év alatt a létre minden fokát megmásztat.
Riporteri beosztásba kezdtem. Az első dolog az volt, hogy Simon Fikati maga helyett elküldött Schneider Tibivel Géresre. Arra is emlékszem, hogy mit filmeztünk. Kit filmeztünk? Sógor Gyula bácsihoz, aki nem volt más, mint Sógor Csabának, a politikusnak az édesapja, a református lelkész. Mindkettőnk számára emlékezetes ez a forgatás. Ilyen bedobás volt, aztán minden első mozzanatra emlékszem, nem annyira a további műsoraimból már van, amire csak úgy megdöbbenek, hogy na hát ezt én csináltam. Szóval azért nem pont ilyen éles az emlékezet végig. Azt azért az indulásról el kell mondanom, hogy nekem olyan indítatásom volt családilag, hogy visszamenőleg több generáción keresztül tanárok és papok voltak, és ezek az emberek katedráról vagy szószékről, de ha Isten igéjét hirdették is, mégis a népnevelés az mindenképpen céljuk volt, és hivatásuk volt. Én ezt a munkát nem annyira munkának, mint inkább hivatásnak éreztem, és most is annak gondolom.
Milyen műsoraidra vagy a legbüszkébb?
Az első műsorsorozatom az eléggé rendhagyó volt, és még abban az időben nem voltak ám ilyen műsorok, hát most már elcsépeltnek és közhelynek tűnik az, hogy szorványokról szóló műsor volt. Na de a Juhaimnak maradékát összegyűjtöm című műsor, az 93-ba kezdtük Vetési Lacival, aki nekem nagyon sok mindent megmutatott és bevezetett ebbe a szorványoknak a bugyrába, tudományába, érzékenyített, amúgy is érzékeny voltam az ilyesmire, és akkor így rengeteg fele eljutottunk, közösen is, meg külön-külön is, de egy közös sorozatunk volt, aminek ez volt a címe, hogy Juhaimnak maradékát összegyűjtöm. Ennek van több mint 35 darabja. Nagyon sok helyre eljutottunk, olyan helyekre, ami addig láthatatlan volt. Dél-Erdélybe, Hunyad megyébe, aztán egy idő után Galacra, Resicára, Konstancára gyűjtöttük a magyarokat a teológusokkal együtt, összeírták, és hát olyan megdöbbentő jelenetek vannak, amit ha előszedek, akkor még én is megdöbbenek a Hunyad megyei nénynek a szövegén. Megkérdezem az udvaron tőle, hogy beszélnek magyarul? S kihozza az imakönyvét, ami magyar, és azt mondja, beszélni már nem beszélünk, csak imádkozunk. Mindazonáltal igyekeztünk nem csak a pusztulást mutatni, hanem azt, hogyha valahol sikerült valamit menteni, azt is, mert nem a szorvány elsiratása volt a dolgunk, bár sokan azt vizionálták benne, ebből volt aztán sajtóvita is Szilágyi Ján Sándorral, de a tény az tény, tehát nem lehet vívmányriportot csinálni ott, ahol pusztulunk el és halunk meg, és ez engem ma is nagyon tud idegesíteni, hogyha jót kell írni, akkor kapunk valami jót, és aztán rosszról nem beszélünk, mert az ciki. De sokkal több lehető volt. Terepre menésnek nagyobb lehetősége volt. Voltak Labanc Filának ilyen falu riportjai, azok bizonyos értelemben elődeinek számíthattak ennek a szorványriportoknak. Ez mind vidéken készült, általában falun, kisfalun, végfalvakba, Máramaromos megyében, említettem Dél-Erdélyt, de Szeben megyébe, Fehér megyébe, olyan helyeken, ahol már nem is tudtuk, hogy ott még magyarok élnek, vagy hogy még magyar neve is van annak a falunak. Sokszor én sem tudtam, nem olyan egyszerű ez a dolog, hogy ezt képernyőre vinni, úgyhogy siratni való dolog, de azért mégse sírjunk. Egy bonyolult dolog volt. Én nem gondolkoztam azon, hogy legyek én valakinek a folytatása. Azt láttam, hogy most mit lehet csinálni, most mi az, ami újdonság, most mi érdekelheti az embereket. Akkor ezt a szorványvilágot találtam nagyon érdekesnek, hogy nézd csak, nem csak a Székelyföld van, nem csak mi vagyunk itt, akikről tudunk, meg Marosvásárhely, meg Kolozsvár, hanem hogy annyiféle ember van annyiféle tájon, hogy az hihetetlen.
Meghívás alapján mentetek egy-egy településre, vagy ti választottátok ki, hogy ott nem voltunk, nézzünk utána egy kicsit?
Semmilyen meghívás nem volt, ezek elszigetelten éltek, ebben a dologban óriási segítségemre volt Vetési László. Tehát neki volt egy szorványlapja, amit ezekhez eljuttatott, ezekhez az emberekhez, és ő volt kapcsolatban személyesen. Volt olyan hely, hogy egy-két magyar volt egy faluba, és ő azokkal kapcsolatban volt. Ha kevesen voltak, akkor az illető lelkész leszel, vagy volt olyan, hogy Borbándon például ott nem is volt református, hanem katolikus. Na most voltak ilyenek, akik megkérdezték, hogy mi csak protestánsokhoz megyünk, mi nem megyünk katolikusokhoz. Hát azért, mert a katolikusok a szertartást, hogyha már nem érti senki, átváltoztatják romára, míg a protestánsoknál ez nagyon kevésbé gyakorlat, tehát már olyat is láttunk Verespatakon, és filmeztem olyat 2000-ben, vagy 2000 előtt már, hogy az unitárius pap románul beszélt, mindent románul mondott, kivéve a mi atyánkot és az énekeket. És a többi az egész szertartás románul volt. Erre is volt példa már, gondolom azóta még több példa van az ilyesmire, de a katolikusok, hogyha nem ment magyarul, átcserélték romára, tehát ott nem volt olyan evidens a megőrzés a nyelvnek. Amellett, hogy a szorványműsorokat csináltuk, ezt többféle operatőrrel, vágóval készítettem, akkor még román vágókkal is vágtunk, jó tapasztalataim vannak a román vágókkal is. Eközben más riportokat is csináltam, a társadalmilag elhanyagolt rétegeket szerettem, azokkal foglalkoztam, így a függőségekkel foglalkoztam, az alkoholizmussal, rákosokkal, akiknek a diagnózist közlés gond volt abban az időben, még a 90-es években kérdés volt, hogy mennyire közöljék az emberekkel, hogy halálos betegek vagy sem. Csináltam műsort gerincsérültként tolókocsiban életét élő fiatal hölgyel, öngyilkosokról, hogy miért volt paniton, tizenvalahány öngyilkosság egy hét alatt, vagy 8 nap alatt. De erről készült egy nagyon jó paródia aztán a műsorban, hogy én ott a felakasztott hullák között járkálok, az szerintem nagyon sikerült volt. A kollégák készítették. Persze drogosokról később, mikor bejött ez a történet, sok ilyen nehéz helyzetet. Olyant is csináltam, hogy nem volt lakása valakinek, egy lépcsőházban lakott. Szóval ezeket az embereket megszólaltatni nem egyszerű történet. Az, hogy valaki vállalja azt, hogy ő kemény drogot is használt. Na jó, az nem vállalta az arcát, egy Marosvásárhelyi valaki volt. Sok mindennel ilyesmivel foglalkoztam, mert ez nekem kihívás volt, hogy olyan embereket szólaltassak meg, akit nem könnyű megszólaltatni, és akihez kell valamilyen fajta érzékenység, vagy el kell kapjam azt, hogy megszólaljon.
Mennyire viszi magával az ember az ilyen embernek a történetét? Mert azért bizonyára hosszú ideig még kattog rajta az agyunk.
Én rengeteg emberrel készítettem riportot, velem nem nagyon készített senki. És soha meg nem kérdezte senki, hogy ez hogy van. És igenis el kell mondjam, hogy amikor a rák kórházból kijöttem Kolozsváron, leültem a padra, és nem tudtam onnan tovább menni egy fél órát legalább, de lehet, hogy többet, és az operatőrnek csak azt mondtam idegesen, hogy hagyj már békét. Nem nagyon értette, pedig ő is bent volt velem azon a riporton. Akármilyen profizmusról legyen szó, én szociális gondozás szakra jártam, és azért is volt ez az érzékenység valószínű egy kicsit kiélezve, és akkor is minden helyzet megérintett. Nyilván egy idő után kikopik az embernek a tudatából, mert tovább kell menni. De engem nagyon megérintett mindegyik, az alkoholisták. Tehát ott eszméletlen, hogy milyen sorsok voltak, és hogy milyen embereket kellett megszólítani, akik el kellett mondják, hogy visszaestek, mégis 5 év múlva, 4 év múlva. Tehát ezek nagyon nehéz dolgok. Megérintett minden, és lehet, hogy nem kellett volna így legyen, de így történt.
Ezt csak azért kérdeztem, mert téged úgy ismerünk, hogy szókimondó vagy, és nagyon nagy az igazságérzeted. Tehát azt gondolná az ember, te egy nagyon kemény csaj vagy, és vágtatsz mindenen keresztül.
Nem tudom, hogy kemény lennék. Én szeretem kimondani azt, amit nem kényelmes kimondani. Ez nem egy kényelmes helyzet, főleg nekem. Magamnak ezzel sok kárt tudtam okozni. Remélem, hogy másnak nem sokat, vagy legalábbis nem szerettem volna soha másnak evelt kárt okozni. Lehet, nem tudtam elkerülni. Azt azért el kell mondanom, hogy ebből a szorvány témából és ebből a falusi környezetből úgy éreztem, hogy ki kell jönnöm. Meg aztán elkezdett mindenki szorványműsort csinálni. Fűfa, virág, már elnézést a kifejezésért. Magyarországon, Romániában, romániai magyar médiában már mindenki a szorvánnyal foglalkozott, mindenki nagyon okos volt, és kezdték újra csinálni azokat a helyeket is, unzsenír, amiket mi már megcsináltunk. Így hirtelen eleresztettem ezeket a dolgokat. dolgokat. Mondjuk a szociális tematikát azt nem tudtam elereszteni soha, mert még tavaly ősszel is bement egy riportom, amúgy egy marosvásárhelyi nehéz helyzettel, ahol van egy ilyen gyerek az öt közül. Ebből a tematikából kimásztam, és 2002-től elindítottunk egy új sorozatot Sánta Ádám kollégámmal, rendező-operatőr kollégámmal, a Képzelt Kávéházat, ami viszont értelmiségiek beszélgetése volt. Többnyire Kolozsváron és Marosvásárhelyen filmeztem, de nem csak, de főleg. Itt nagyon neves erdélyi magyar értelmiségiek, azt szimuláltuk, mintha egy térben lennének, és ilyen kisebb beszélgetésekből állt össze. Volt egy olyan része is, ami politikával foglalkozott, és ráadásul azt tudtuk megcsinálni, amit nem igazán szokás az erdélyi magyar médiában, hogy leültettünk két egymással teljesen ellenkező oldalon álló újságírót, az egyik Gazda Árpád volt, a másik Salamon Márton László. Na most ők ellenkező véleményen voltak nagyjából mindenről, de mégis civilizáltan tudtak beszélgetni egymással. Ez hiánycikk volt, szerintem most is sajnos még hiányzik a romániai magyar médiában, sőt, nem csak a romániaiban, úgy hiszem, hogy sokfele. Már pedig ez lenne a lényeg, hogy civilizáltan beszéljen egymással ellentétes nézeteket valló ember, újságíró, akár mi a hétköznapi emberek. Tehát az, hogy párhuzamos világokban élünk, és az egyik ezt hiszi, a másik azt hiszi, és nincs átjárás, hát ez szerintem őrület. Ha valakinek valamit tudnék ajánlani, hogy mi legyen egy műsorban, ami érdekes lehet, hát akkor ez. Én mai napig meg tudnék szólaltatni két embert, és leültetni egymással, aki egymással ellenkező véleményen van. Nem könnyű dolog, de meg lehet csinálni, és ez az, ami érdekli az embereket. Hangozzon el, ez a vélemény is, a másik is, az enyém is, a szomszédomé is.
Ha vezető pozícióban lettél volna, vagy lennél, akkor te mit csinálnál másképpen a Magyar Adás keretein belül?
Erre a kérdésre egyáltalán nem tudok válaszolni, mert soha nem gondoltam erre, és nem is vagyok alkalmas ilyesmire. Tudok egy forgatott csoportot irányítani, de egy szerkesztőséget biztos nem tudnék.
Abban volt konfliktusod, hogy Boros Zoltánnak a volt főszerkesztőnek a felesége vagy?
Konfliktusom éppen nem volt. Szerencsére más házastársak is voltak, mert hát másképp nem nagyon lehetett odahozni Bukarestbe embereket. Esetleg, ha már az egyiket hoztad, akkor jön a másik is. Szóval volt egy időszak, mikor nehezen lehetett munkatársakat találni, és még fel lehetett venni. Most az a gond, hogy nem lehet felvenni embereket. Én például nyugdíjba mentem, és az állásomat elvették. Tehát a szerkesztőségnek nincs meg ez az állása. Ha dolgozom, akkor valami ilyen külső szerződésért alig lehet pénzt kifacsarni rá, szóval nagyon nehezen. Annyit észleltem, hogy amikor egy olyan főszerkesztő lett, aki szintén házastárs, olyan dolgokat is kezdett megérteni, vagy elfogadni, amit azelőtt nem. Ezt érzékeltem.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Román Televízió bukaresti magyar adásának a vendégei voltunk. Az elmúlt 35 év sikereibe és nehézségeibe próbáltunk betekintést engedni a munkatársak visszaemlékezéseink keresztül. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!